Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 14. szemeszterének harmadik előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Bozóki Zoltán okleveles fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, főkutatási területe a környezetfizika. Ezen belül a lézeres fotoakusztikus módszer alkalmazása környezetvédelmi, illetve ipari mérésekben. Számos olyan módszer dolgozott ki, szabadalmaztatott, illetve publikált nemzetközi tudományos folyóiratokban, melyek lehetővé tették az addig jobbára laboratóriumi körülmények között alkalmazott fotoakusztikus módszer terepi, illetve ipari körülmények közötti hosszú távú és teljes automatizált alkalmazását. Kutatói-fejlesztői munkásságának köszönhető, hogy a világ számos országában, tengeri fúrótornyokra, illetve gázüzemekben már több mint 50 darab a földgáz, kénhidrogén és vízgőztartalmát mérő fotoakusztikus műszer került telepítésre. E műszerek fejlesztésében, magyarországi gyártásának megszervezésében és koordinálásában alapvető szerepet játszott. Jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a fotoakusztikus módszer alkalmazása nem csak az olaj- és földgáziparban bizonyult sikeresnek, hanem például a klímakutatásban, azaz kutató, illetve menetrend szerinti repülőgépjáratokra telepítve a légkör vízgőz és teljes víztartalmának mérésében. Például a műanyagok és gumi gázáteresztő képességének mérésében is. Felkérem Bozóki Zoltán tudományos főmunkatársurat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen. Tisztelt hallgatóság! A környezetfizika napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudományos kutatási területe. Ahogy a nevében is szerepel, elsősorban a légkör, az óceánok, illetve a Föld belsejében lezajló folyamatoknak a fizikájának a megértésével koncentrál ez a kutatási terület. Előadásomban egy nagyon kis szeletét tudom csak ennek a területnek bemutatni. Szeretném önöknek megmutatni, hogy a Föld tengely körüli forgása milyen számos, nem várt, érdekes jelenségre vezet, értelemszerűen a nappalok és éjszakák változásán túl. Ahhoz, hogy ezeket a jelenségeket be tudjam mutatni, röviden egy kis fizikai, alapfizikai áttekintéssel szeretném kezdeni. Tehát tudjuk azt, hogy a Newton törvények szerint az úgynevezett inercia rendszerekbe, amik nyugvó vagy egyenes vonalba egyenletesen mozgó koordináta rendszerek, ezekbe az inercia rendszerekre érvényes a Newton törvények, ami azt jelenti, hogy minden test, amelyikre a ráható erők összege nulla, az vagy nyugalomban van, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Azonban, hogyha nem egy inercia rendszerben nézzük ezeket a mozgásokat, hanem gyorsuló koordináta rendszerbe, például egy fékező vagy gyorsító villamoson, vagy esetleg egy forgó koordináta rendszerbe, mint tipikusan a földön lezajló folyamatokat nézzük, akkor a Newton egyenletek alkalmazhatóságához fiktív, azaz nem valódi erőket, az úgynevezett tehetetlenségi erőket kell, hogy feltételezzük. Erre láthatnak itt egy példát. Képzeljünk el egy olyan esetet, amikor egy cérnaszál végén egy test forog, körpályán forog. Hogyha fölírjuk az erőket, a ráható erőket a laboratóriumi rendszerbe, tehát szépen nézzük ezt a forgását ennek a testnek, akkor ugye ez a kötél kifejt egy kötélerőt, ennek van egy függőleges és egy vízszintes komponense. A függőleges komponense kiegyenlíti a súlyerőt, a lefele ható súlyerőt, míg a vízszintes komponense biztosítja azt az erőt, amelyik a körpályán való, a testnek a körpályán való mozgásához szükséges. Merőben megváltozik a helyzet, hogyha képzeletbe erre a testre ráülünk, és innen figyeljük a testnek a mozgását. Ugye amikor rajta ülünk ezen a testen, akkor ez nyugalomban van, egy nyugalmi állapotban van. Meglátjuk azt, hogy ez a kötélerő ez még mindig hat. Értjük azt, hogy ennek a függőleges komponense továbbra is kiegyenlíti a súlyerőt, viszont itt látjuk azt, hogy van egy vízszintes komponens, amiről azt várjuk, hogy az gyorsítja, ebbe az irányba elkezdi gyorsítani ezt a testet, és azt tapasztaljuk, hogy nem, ez a test még mindig nyugalomban van. Mi lehet ennek az oka? Mi történik itt? Hát ezt úgy tudjuk megmagyarázni, hogy feltételezünk, mivel egy forgó koordinátorrendszerben vagyunk, ez a koordinátorrendszer forog, ezért feltételezünk egy olyan úgynevezett centrifugális erőt, egy tehetetlenségi, egy nem valódi erőt, aminek a használata után már érthetővé válik számunkra, hogy miért áll ez a test a mi forgó, vele együtt forgó koordinátorrendszerünkbe. Tehát ez a centrifugális erő egy ilyen forgó koordináta rendszerben föllépő erő. A továbbiakban a centrifugális erőről nem fogok sokat beszélni, ugye a Földnek a geoid alaktól, tehát a Földnek a gömb alaktól való eltérését, a geoid alakot okozza ez a centrifugális erő, illetve az árapály jelenségeknél is szerepet játszik. Egy izgalmasabb, talán ennél is izgalmasabb kérdés, hogy mi történik egy testtel, amikor egy forgó koordináta rendszerben mozog. Tehát itt lehet látni ezt az ábrát, elképzelünk egy ilyen forgó színpadot, vagy egy forgó zsámolyt, amelyiknek a közepéből elindul egy test ezzel a piros pöttyel jelölt pont felé. Az álló koordináta rendszerbe egyszerűen megmagyarázhatjuk azt, hogy miközben ez a test mozgott, aközben ez a forgó zsámolyon levő piros pont elfordult, és ezért nem találkoztak egymással, holott eredetileg ebbe az irányba indult el a test. Viszont hogyha fölülünk erre a forgó koordináta rendszerbe, és onnan nézzük ezt a jelenséget, itt az alsó ábrán látszik, innentől kezdve ez a piros pont nyugalomban van, mert ugye együtt forgunk a koordinátorrendszerrel, ez a piros pont nyugalomban van, és mégis azt tapasztaljuk, hogy a golyó, ahelyett, hogy szépen ide kigorulna ehhez a ponthoz, elkanyarodik, máshova érkezik, mint ahova eredetileg elindult. Tehát ez volt az eredeti célpont, elindult a golyó ebbe az irányba, de mivel elfordult ez a színpad, ezért a beérkezési pont ide került, és egy valamilyen erő eltérítette az eredeti irányból a testet. Ez az erő az úgynevezett korioli erő, ez ami egy forgó koordináta rendszerben mozgó testre hat. Mi a korioli erőnek a fő tulajdonságai? Tehát, ahogy mondtam, forgó testhez rögzített koordináta rendszerben hat egy olyan testre, ami ehhez a rendszerhez képest mozog. Tehát mozgás közben hat. Tehetetlenségi erő, azaz csak a forgó koordináta rendszerbeli leírás esetén lép fel. Merőleges a sebességre. Tehát ahogy láttuk, a mozgás irányát megváltoztatja. Ha most már a Földre gondolunk, akkor látjuk, hogy a mozgó testet az északi féltekén a haladás irányhoz képest jobbra, a déli féltekén a haladás irányhoz képest balra téríti el, úgyhogy közben a mozgás sebességét nem változtatja meg. Tehát ez a korioli erő, ami forgó test, tehát egy forgó koordináta rendszerben mozgó testre hat. Ennek a korioli erőnek vannak úgynevezett lokális hatásai, ami alatt azt értem, hogy például egy szabadon eső test esés közben eltér a függőleges iránytól. Ez az eltérés ez nagyon kis mértékű, egy kilométer magasságból történő esés esetén milliméter nagyságrendbe esik, kelet felé, egyébként a kelet felé tér el a függőleges iránytól. Ennek a Corioli erőnek köszönhető, hogy lehet látni, hogy a repülőgépek, nem lehet látni, de tudják azt, hogy a repülőgépek nagyon kis mértékben döntött szárnyal repülnek. Tehát nem teljesen vízszintesen, nagyon kis mértékben döntött szárnyal repülnek, hogy a Corioli erő hatását ellensúlyozzák. Azt is megfigyelték, hogy a vasúti sineknek a menet szerinti jobb oldali ága erősebben kopik, mint a bal. Ez is a Corioli erőnek a következménye, egy nagyon kis hatás, de hát ugye sokszor megy a vonat, sokszor koptatja a sineket, és a végén lehet látni, hogy a jobb oldali ága a sinnek erősebben kopik, mint a bal. Az ötvös effektus, ugye, amire büszkék lehetünk, hogy ötvösnek a felfedezés, hogy a kelet felé mozgó testnek a súlya csökken, a nyugat felé mozgó testnek a súlya nagyon kis mértékben, mind a kettő kis mértékben, de megnő, a kelet felé mozgó test súlya csökken, a nyugat felé nő. Az első világháborúban vették észre, hogy azok az ágyuk, amiket az északi féltekén jól pontosan céloztak, pontosan be voltak állítva, nagyon jó volt a találati arány, azok a déli féltekén félrehortak, egész egyszerűen azért, mert a Corioli erő ellentétes irányba hatott. Ugye az északi féltekén ez a Corioli erő hatása ez kompenzálva lett annak idején, amikor beállították ezeket az ágyúkat. A déli féltekén jelentős mértékben félrehortak. Illetve hát mindenki ismeri a Fukó ingát, ami a Corioli erőnek egy jó demonstrációja. Tehát lehet látni, hogy vannak hatásai a Corioli erőnek, de általában látjuk, hogy ezek igen kismértékűek. Ha most itt egy golyót elgurítanék a színpadon, akkor annak ellenére, hogy ez egy a forgó koordinátorrendszer, hiszen a föld felületén vagyok, ennek ellenére ennek az eltérülését nem látnánk. Tehát lényegében olybá tűnne, mintha inercia rendszerben lennénk. Tehát fölmerül a kérdés, hogy mikor érzékelhető a Corioli erő hatása, mikor jelentős ez az eltérítő hatás. Ennek az eltérítő hatásnak a leírására az úgynevezett Rossby számot szokták alkalmazni. Ez a Rossby szám, ez egy olyan mennyiség, ami egyszerűen megmutatja nekünk, hogy egy adott áramlási jelenséget a Corioli erő jelentősen befolyásol, vagy nem, elhanyagolható-e a mértéke. Hát itt látják a képletét a Rossby számnak, ez egy elég egyszerű képlet. A számlálóban a forgatásnak a periódus ideje szerepel, ez értelemszerűen a Föld esetében egy nap, vagy 86.400 másodperc, illetve a hidrodinamikai folyamatnak a jellemző idejével, tehát annak a folyamatnak a jellemző idejével, amihez képest a forgatást vizsgáljuk. Tehát, hogyha ezt a jellemző időt, ezt a hidrodinamikai időt távolság per sebesség képlettel adhatjuk meg, tehát van egy távolság, amit meg kell tenni, van valamekkora sebessége a testnek, a távolságot elosztjuk a sebességgel, megkapjuk, hogy mennyi ideig tartott ez a folyamat, mennyi idő alatt zajlott le. Ezt a két időt, tehát a forgatásnak az idejét és a folyamatnak az idejét kell egymáshoz képest összehasonlítani. Ha ez a Rossby szám kicsi, azaz egynél kisebb, az azt jelenti, hogy a folyamat elég sokáig tartott, tehát egy hosszú volt a hidrodinamikai idő, ez alatt a forgás ideje jelent, tehát a forgás ideje kisebb, tehát tulajdonképpen a Corioli erőnek úgymond volt ideje hatni. Tehát ez a Rossby szám, ez egy dimenziómentes arányszám, amely információt szolgáltat az áramlás jellegéről, anélkül, hogy a pontos részleteit ismernénk az áramlásnak. Hogyha a Rossby szám egynél kisebb, akkor figyelembe kell vennünk a közeg forgatottságát. Ráadásul a Rossby szám az egyenlítőnél a legkisebb, pont az egyenlítőnél nulla, a sarkoknál pedig a maximális. Nézzünk néhány példát a Rossby számnak a nagyságára. Ugye a mérsékelt övi ciklonok és anticiklonok, amik az időjárási jelenségeinket okozzák, azoknak a jellemző mérete az 1000 kilométer. Tehát, hogyha úgy ránézünk egy ilyen időjárás jelentésnél, látjuk, hogy ilyen 1000 kilométeres ciklonokat látunk. Benne a szélsebesség az körülbelül 40 kilométer per óra, nagyjából lehet azt mondani, ha ezekkel kiszámoljuk a Rossby számot, azt kapjuk, hogy az értéke 0,07. Azaz az azt jelenti, hogy a ciklonok és anticiklonok esetén a Föld forgatottsága bizony jelentős hatást okoz. Ha megnézzük a Rossby számot a trópusi ciklonokra, hurikánokra és tájfunokra, azoknak a kiterjedése általában kisebb, tehát mondjuk 100 kilométerre lehet számolni, a benne levő szélsebesség az elérheti a 200 kilométer per órát, akkor a Rossby számra körülbelül 2-es értéket kapunk. Ez azt jelenti, hogy ez 1-nél nagyobb a Rossby szám, tehát azt jelenti, hogy a forgatottság ezeknél már nem játszik olyan jelentős szerepet. Ha tornádókat nézzük meg, akkor egyenesen azt kapjuk, hogy a Rossby szám 5000 körül van, tehát elméletileg azt mondanánk, hogy a Föld forgatottsága a tornádókban abszolút nem játszik szerepet. Nagyon érdekes, hogy mégis 99%-ban ciklonáris, azaz az óramutató járásával ellentétesen forognak ezek a tornádok. Illetve hát ugye ismert az a példa, hogy hogyan lehet meghatározni azt, hogy az északi féltekén vagy a déli féltekén vagyunk. Ugye, hogyha a fürdőkád utazunk egy hajóval, egy óceánjáróval, és fürdés után megnézzük, hogy merre forog az örvény a kádból kifele, akkor azt látjuk, hogy amikor átmegyünk az északi féltekéről a déli féltekére, akkor megváltozik az örvény forgás iránya. Most erre azt lehet mondani, hogy ez nagyon gondosan elvégzett kísérletek esetén igaz lehet, tehát ez a jelenség valóban fölléphet, de általában magának, tehát ez általában nem biztos, hogy az örvénynek a forgás iránya meg fog változni az északi, illetve a déli féltekén. Ami viszont már a Corioli erőnek a nagy léptékű és látványos hatása, az, hogy a folyómedreknek van egy lassú vándorlása. Tehát évtizedek alatt a folyómedrek lassan jobbra vándorolnak. Tehát hat a folyó, tehát a folyóban lévő vízre hat a Corioli erő, ami nagyon gyengén hat, de 10 000 évek alatt jelentősen arrébb mehet a folyónak a medre. Talán tudják azt, hogy régen a Tisza nem ott folyt, ahol most folyik, hanem nagyjából Szeged környékén volt az, ahol a Duna régen nem ott folyt, ahol most folyik, hanem nagyjából a Szeged környékén találkozott a Tiszával, és a Duna ennek a Corioli erőnek a hatására évtizedek alatt szépen jobbra a folyás irányához képest jobbra elvándorolt. Illetve meg lehet figyelni azt, hogyha bójákat helyeznek a tengerekre, és nézik ezeknek a bójáknak a mozgását, akkor nagyjából naponta 2-szer megfordulva ilyen 10-20 kilométeres köröket írnak le ezek a tengeri bóják. Ez szintén a Corioli erőnek a hatása, hogy ezek, és mindig anticiklonárisan, tehát az óramutató járásával megegyező irányba forognak ezek a bólyák. Jó, tehát ezek az Corioli erőnek az alapjai, és mielőtt rátérnék a további jelenségekre, amik a Corioli erő következtében föllépnek, meg szeretném említeni, hogy nyilván nem csak a Föld forgatottsága befolyásolja ezeket a környezeti áramlásokat, a Föld görbülete, illetve a földi közegek rétegzettsége, ami alatt azt kell érteni, hogy a sűrűség akár a levegőben, akár az óceánokban a magasság szerint változik, illetve az a tény, hogy a földi közegek sekélyek. Tehát, hogyha megnézzük akár a troposzférát, ugye, amelyik az alsó 10 kilométeres rétege az atmoszférának, illetve megnézzük az óceánokat, amiknek az átlagos mélysége 3,4 kilométer. Ugye itt lehet látni ezen a fényképen a troposzférát űrhajóból. Lehet látni, hogy a Föld görbületéhez képest, a Föld kiterjedéséhez képest ezek nagyon sekély rétegek. Tehát ha egy teljes leírást akarnánk adni, akkor ezeket mind figyelembe kéne venni. De a következőben csak a korioli erőre fogok koncentrálni. Tehát akkor még egyszer, milyen hatásai vannak a korioli erőnek? Az első, hát nem az első, de akkor folytassuk a globális légkörzéssel. Ugye, hogyha megnézzük a Földet, a Földet az egyenlítő környékén éri a legtöbb napsugárzás, míg a sarkoknál ugye nagyon meredek szögbe esik be a napfény, tehát alig éri napsugárzás. Ennek következtében a Földet úgy lehet elképzelni, mint egy edényt, egyik végén fűtött, tehát az egyenlítőnél fűtött, a sarkoknál pedig hűtött lapos edényt, amelyikben ugye a fűtött meleg levegő föláramlik, elindul északra, ott a sarkoknál leáramlik, és tulajdonképpen egy-egy ilyen áramlás indul el. Tehát, hogyha nem lenne forgatva a Föld, akkor gyakorlatilag a globális légkörzés így nézne ki. Egyébként a Vénuszon, ahol a Rossby szám egynél jóval nagyobb, ott valóban egyetlen egy ilyen globális légkörzési cellát figyeltek meg. Ezzel szemben a Földön más a helyzet, ugyanis az egyenlítőnél fölemelkedő meleg levegő körülbelül a térítőkig jut el, és ott leereszkedik, és létrehozza a Hadley cellát a légkörbe, illetve a sarkoknál létrejön egy második, illetve a sarki cella, illetve egy harmadik, az úgynevezett Ferrel cella. Tehát a Föld forgásának következtében nem egyetlen egy légkörzés alakul ki, nem egyetlen egy cella, hanem az északi féltekén is három, illetve a déli féltekén is három cella alakul ki. Következő hatása a korioli erőnek, hogy megváltoztatja az uralkodó szélirányt. Tehát, hogyha megnézzük az első cellát, a Hadley cellát, akkor azt látjuk, hogy alapvetően a térítőktől a sarkok fele van egy észak-déli áramlás. De erre az áramlásra hat a korioli erő, ami jobb oldalra eltéríti, ezért a trópusi övben a szélirány az nem észak-délirányú lesz, hanem észak-keleti, ugye ezek a híres passzát szelek, amik annak idején a kereskedelmet, a földrészek fölfedezését segítette. Ugyanúgy a mérsékelt égövbe az északfele fújó szél a korioli erő jobbra eltéríti, aminek következtében kialakulnak a nálunk is jellemző nyugatias szelek. Tehát a korioli erő megváltoztatja az uralkodó szélirányt, az észak-déli jellegű áramlásokat a korioli erő megváltoztatja, kialakulnak a mérsékelt égövben a nyugatias szelek, illetve a trópusi övekben a keleties passzát szelek. Na most, hogyha megnézzük a sarki cellát és a mérsékelt övi felé cellát elválasztó úgynevezett poláris frontot, hogyha ilyen időjárási képeket nézünk, akkor azt látjuk, hogy ez az elválasztó poláris front, ez egy ilyen úgynevezett meanderező, tehát hullámzó mozgást követ, és tehát ez a poláris front, ami elválasztja a sarki hideg légtömegeket a mérsékelt övi melegebb légtömegektől. Ez a poláris front, ez nagy lassan keletről nyugatra mozog, és miközben mozog, ciklonok és anticiklonok szakadnak le róla. Ez az, ami a mérsékelt égövbe, hazánkba is a változékony időjárást kialakítja. Ez a meanderező mozgása ennek a poláris frontnak, ez szintén a korioli erőnek a következménye. A A következő jelenség a ciklonoknak és az anticiklonoknak a jelenség, amit szintén a korioli erő okoz. Ugye ismerjük azt, hogy a ciklonokban itt lehet látni egy Európának a nyugati részét lefedő ciklont, a szélnek, tehát a forgás irány, tehát a levegő tömegek mozgásának az iránya az ellentétes az óramutató járásával, ezért hívjuk ezt ciklonárisnak. A levegő az fölfele áramlik, gyakori a felhőképződés és gyakran hoz esős időt. Ezzel szemben az anticiklonok, azok az óramutató járásával megegyező irányba forognak, bennük egy jelentős leáramlása van a levegőnek, a légtömegeknek, és ennek megfelelően ritkán okoznak felhőt, tehát ez egy felhős időt, tehát ez egy különleges fénykép, ahol sikerült egy felhős anticiklont lefényképezni. Ugye a mérsékelt övi ciklonok és anticiklonok mellett a trópusi égövbe föllépő hurikánok és tájfunok is a korioli erőnek a következményei. Ugye itt látszik egy jellegzetes fénykép, itt van a hurikánnak a szeme, ez a közepe a hurikánnak, ahol nincsenek felhők. Ez a hurikánok és a tájfunok olyanok, mint egy óriási gép, egy hőerőgép, amelyik a hatalmas energiát, ami felszabadul benne, azt az óceán felszínnek az intenzív párolgása biztosítja. Hogyha másodpercenkénti energiafelhasználásról beszélünk, akkor egy ilyen hurikánban ez az energiafelhasználás, ez 70-szerese az emberiség által felhasznált teljes energiának egyetlen egy hurikánban. Az, hogy a korioli erő szerepet játszik a hurikánok és tájfunok kialakulásában, tehát a trópusi ciklonoknak a kialakulásába, ezt onnan is lehet látni, hogy az egyenlítőtől legalább 500 kilométerre alakulnak ki, ugyanis ott válik a korioli erő elegendően nagyjá, hogy ami a ciklonok kialakulásához szükséges. Itt lehet látni ezen a képen, 1945 és 2006 óta összegyűjtötték, hogy ezeknek a trópusi ciklonoknak, a hurikánoknak és a tájfunoknak az útvonalát, a keletkezését és az útvonalát. Valóban lehet látni, hogy az egyenlítő közvetlen közelébe nem alakultak ki, csak körülbelül 500 kilométerre, és lehet látni, hogy Dél-Amerika milyen szerencsés hely, ugyanis ott nem alakulnak ki hurikánok és tájfunok. Ezt azzal magyarázzák, hogy ott a szélnek a függőleges sebesség változása túlságosan nagy, és ez tulajdonképpen fölborítja, nem engedi ezeket a hurikánokat és tájfunokat kialakulni. Ugye mindannyian ismerjük, vagy hát az óceán felszíni köráramokat, tehát tudjuk azt, hogy az óceánokban a felszíntől maximum 1-2 kilométer mélységig jelentős víztömegek mozognak. Amit mindenki ismer, ugye az a golfáramlat, ezen az ábrán pirossal jelöltem a meleg, illetve kékkel a hideg áramlatokat. A golfáramlatot ismerjük, illetve Japánnál, még a golfáramlatnál is erősebb a Kuroshio áramlás. Ugye a golfáramlatba szállított víz mennyisége meghaladja a Föld összes folyója által szállított víznek a mennyiségét, és a sebessége a golfáramlatnak az nagyjából a Duna folyási sebességével állandó. Hogyha jobban megnézzük, ugye a golfáramlat egy kört alkot, tehát van egy lefele tartó kanári áramlat, van egy egyenlítői áramlat, egy nyugatfele haladó áramlat, és ez egy kört alkot, ez az óceán felszíni köráramlatok, ugyanúgy a Kuroshio áramlás is egy kört alkot. Fölmerül a kérdés, hogy miért csak a golfáramlatról beszélünk, a kanári áramlatról miért nem beszélünk annyit. Hát ugye részben azért, mert a golfáramlat az, ami lakhatóvá teszi Európa északi vidékeit. Másrészt pedig van egy olyan jelenség, ami szintén a föld forgásából adódik, hogy az óceáni medencéknek a nyugati peremén, tehát ahol a golfáramlat és a Kuroshio áramlat, ugye mindkettő az Atlanti, illetve Csendes óceán nyugati medencéjén van, kialakulnak ezek a nagyon erős peremáramlatok. Ezt ezen az ábrán lehet látni. A kanári áramlat, ami összességében egyébként ugyanannyi vízmennyiséget szállít, mint a golfáramlat, de ez a kanári áramlat, ez több száz kilométerre elosztva kis sebességgel szállítja ezt a vízmennyiséget. Ezzel szemben a golfáramlat pedig egy keskeny területen nagy sebességgel szállítja ezt a vízmennyiséget. Ez szemléletesen úgy lehet elképzelni, hogy az áramlás, ez az egyenlítői áramlás halad nyugatra, és mint ahogy a föld forog ugye a kelet felé, neki csapódik, mintha neki csapódna, mint egy kádba, hogyha kilöttjen a víz, megmozdítjuk a kádat, és neki csapódik a víz vagy a lavornak az oldalának. Ugyanúgy a golf áramlat, ennek az egyenlítő áramlatnak neki csapódik a kontinensnek, Amerikának, elfordul, föltorlódik, és egy nagyon nagy sebességű, keskeny áramlatot hoz létre. Tehát neki ütközik a szárazföldnek. Ilyen a golfáramlat és ilyen a Kuroshio áramlás, és még egy érdekes dolgot meg lehet figyelni, hogy ezeknek az áramlatoknak a felszíne döntött. Tehát, hogyha megnézzük a golfáramlatot, akkor azt látjuk, hogy miközben az egyik oldaláról átmegyünk a másikra, döntött az áramlatnak a felszíne. Ez a jelenség, tehát az, hogy az óceánok felszíni alakja eltér a geoid alaktól, ez szintén a korioli erőnek a következménye, a gravitációs és korioli erő együtt megdönti az óceánoknak a felszínét. Hogyha megnézzük egy műholdról készített képet az óceánok felszínéről, itt nagyon nagy pontossággal tudják nézni azt, hogy mennyire tér el a geoid alaktól a felszín. Itt lehet látni, ugye ez a pirossal jelölt, ez 80 centi, közel 1 méter, tehát itt a golfáramlatnak a közepén, itt a Atlanti óceánnak ez a Kuroshio áramlat, a Csendes óceánnak a nyugati felén legnagyobb az óceán felszínnek a kiemelkedése, illetve lehet látni, hogy az Antarktisz körül van egy olyan áramlat, ami körbejárja a föld felszínt. Tehát az egyetlen olyan áramlat, ami az egész földet körbe tudja járni, itt akadálymentesen az Antarktisz és Dél-Amerika, illetve az Afrika között körbejárja. Ennek szintén van egy ilyen kétméteres dőlése, tehát ahogy folyik ez az áramlat, a vízfelszín megnő. Illetve még szintén a korioli erőnek a következménye, hogy például a golfáramlat, amikor leszakad a kontinensről, tehát elhagyja, itt ugye Florida után elhagyja Amerikát, akkor egy meanderező, tehát egy hullámzó alakot vesz föl, és örvények szakadnak le róla, több száz kilométer átmérőjű örvények szakadnak le róla, amiknek megvan a jól beazonosítható forgásirányuk, tehát attól függően, hogy hideg vagy meleg örvények, ciklonáris vagy anticiklonáris a forgásuk, és ezek a több száz kilométeres örvények, ez évekig beazonosíthatóak az óceánba. Még egy dolog, ami a föld forgásából következik, megfigyelték a sarkutatók, hogy a jéghegyek nem a szél irányába sodródnak, hanem azoktól 20-40 fokkal jobbra. Tehát ahogy fújt a szél, megfigyelték, hogy a jéghegyek a szélhez képest jobbra sodródnak. Ez szintén a korioli erőnek a következménye. ezt Ekman Transportnak hívják. Az Ekman Transportnak szintén van egy olyan következmény, egy másik következménye, hogy az óceáni áramlások, azok, tehát ahogy beszéltem ezekről a felszín közeli óceáni áramlásokról, ezeket a szél hajtja, tehát a szél hozza mozgásba ezeket az óceáni áramlásokat. De ezek az áramlások nem a szél irányát követik. Tehát van egy szélrendszer, ami mozgásba hozza az óceán fölött fúvó szél, mozgásba hozza ezeket az áramlásokat, de nem a szél irányába fognak ezek a víztömegek elmozdulni. Ráadásul meg lehet figyelni, hogy valahogy a vízfelszín elmozdul, kicsit lejjebb megyünk, más-más irányba, tehát a mélység szerint a folyadéktömegek, a víztömegek más irányba mozdulnak el. Tehát ezen az ábrán lehet látni, hogy erre fúj a szél, mozgásba hozza a kékkel jelölt víznek a rétegeit, de a felszín az már nem a szél irányba mozdul el, és minél lejjebb megyünk, annál kisebb lesz az elmozdulás, de az iránya, az elmozdulásnak az iránya, az változik, más irányba mozdul el. Van olyan réteg, amelyiknek az elmozdulása ellentétes a szél irányával. Ez az úgynevezett Ekman spirál, ami a mélység szerinti elmozdulását a szél hajtotta óceánnak megadja. Szintén a Corioli erőnek, illetve az Ekman transportnak egy fontos következménye a partmenti feláramlás. Tehát például az északi féltekén, hogyha fúj a szél déli irányba, fúj a szél a parttal párhuzamosan, és huzamos ideig fúj a szél, akkor az Ekman transport következtében a partmenti vizek elmozdulnak, az óceán befele mozdulnak az óceán irányába, és helyette a partmenti meleg vizek helyett a mélyből hideg, táplálékban és oxigénben gazdag vizek jutnak a felszínre. Ugyanez a déli féltekén ugye ellentétes szélirányjal megfigyelhető, szél fúj, kialakul az Ekman transport, elmozgatja a felszíni vizeket, és a mélyből ezek a mélybeli vizek a felszínre jutnak. Itt lehet ezen az ábrán látni Kalifornia partjainál a tengernek a hőmérsékletét. Ugye lehet itt látni, hogy igen magas a hőmérséklet, 25 fok fölött van a vízhőmérséklet, viszont közvetlen a partok mentén a partmenti feláramlás következtében hideg víz jut a felszínre. A tengeri halászatnak a döntő része ilyen partmenti feláramlásoknál történik. Tehát ez a Corioli erő következtében föllépő partmenti feláramlás, ez alapvető szerepet játszik a tengeri halászatba is. Az Ekman transportot a légkörbe is meg lehet figyelni, a hurikánokról már beszéltem, a hurikánok, mint egy óriási porszívó, úgy lehet elképzelni őket, fölszívják a légrétegeket, miközben magasság szerint változik az iránya a légtömegek mozgásának. Most, amiről eddig beszéltem az óceánokkal kapcsolatban, azok a felszíni áramlások, de utóbbi években megfigyelték, hogy nem csak a felszínen vannak ezek a köráramok, hanem a világtengereknek a teljes víztömege mozog, tehát azt jelenti, hogy a mély tengerekben is vannak, tehát a szél a felszínt mozgásba hozza, a vízfelszínt mozgásba hozza, de ez a mozgás, ez tova terjed, és a mély tengerben is igen lassú áramlások indulnak el. Ezt az áramlást egyébként termohalin vízkörzésnek is hívják. Az a lényege, hogy az Atlanti óceán, tehát itt lehet látni ezt úgy hívják, hogy nagy óceáni szállítószallag. Tehát a felszíni meleg levegő lebukik, itt az Atlanti-óceánnak az északi részén lebukik, több kilométer mélyre lejut, majd pedig körülbelül több száz éves vándorlás után egy másik részén az óceánnak a felszínre jut, és majd körülbelül 1000 év alatt visszaér ide. Tehát egy 1000 éves periódussal a mélytengerek is mozgásban vannak, átkeveredik az egész óceáni víztömeg. A következő jelenség a dagály hullámoknak a terjedése. Ugye a Föld és a Hold egy közös tömegközéppont körül kering, ennek a keringés következtében föllépő centrifugális erő hatására két idézőjelben kitüremkedés alakul ki az óceánokba, egy a Hold irányába, és egy ezzel ellentétes, ugye ez a dagály, és elméletileg ez a két dagály, ez naponta két dagály, illetve apály hullám járja körbe a Földet. Egyébként megjegyzendő, hogy nem csak az óceánokban, hanem a levegőben, illetve a földkérekben is kialakul egy ilyen dagály, illetve apály hullám, amelyik körbe járja a Földet. Ha nem lennének kontinensek, akkor ez a terjedés, ez megfelelne a Föld forgásának, a Föld forgás irányának. Mivel azon nem lenne a forgása a Földnek, akkor ez a terjedés megfelelne a Föld forgás irányának. Azonban a kontinensek alapvetően megváltoztatják a terjedést. Lehet látni, hogy úgynevezett amfidrómikus pontok alakulnak ki, ahol lényegében a vízfelszín nem változik, tehát a dagály és apály esetén is ugyanolyan a vízfelszín, és a dagály hullámok azok ciklonárisan, illetve anticiklonárisan járják körbe ezeket a nagy óceáni medencéket. Tehát nem egy a Föld forgásának megfelelő terjedés, hanem egy körkörös terjedés alakul ki az óceáni medencékbe. Ugye általában 50 cm körül van a dagálynak, tehát hogyha nem lennének kontinensek, akkor körülbelül 50 cm lenne a Hold által okozott dagály miatt a vízszintváltozás, de ezek miatt a körkörösen körbefutó dagály hullámok miatt kialakul az, hogy bizonyos helyeken ezek összetalálkoznak, két különböző dagály hullám összetalálkozik, ahol a tengerszintnek a megemelkedése az átlagosnál jóval magasabb lesz. Tehát ugye ilyen Kanadában a Fundy-öböl, vagy pedig Európában Bretagne partjainál tehát a tengerszint ingadozás az átlagosnál jóval magasabb. Itt szeretném megjegyezni, hogy ingadozik a tengerszint, az nem csak a dagálynak és az apálynak a következménye, hanem számos egyéb jelenség az, ami együttesen a tengerjárásnak a kialakítja. Tehát igazából még most is próbálják modellezni, hogy pontosan hogyan alakul ki a tengerjárás. Szintén a Föld forgásával kapcsolatos az úgynevezett futóáramlatok. Tehát, hogyha megnézzük a Földnek, a légkörnek az áramlási rendszerét, akkor ilyen jeteket, poláris jet és szubtropikusi jetet találunk, ahol a körülbelül több száz kilométer per óra szélsebességű csatornákat találunk. Ezek körülbelül 100 kilométer szélesek, néhány kilométer vastagok. Jellemzően a troposzféra felső részén találhatók. Ezek azok a jetek, amikben a repülőgépek szeretnek repülni. Jelentőse, hogyha sikerül egy ilyen jetet elkapni, ugye egy nyugatról keletre repülő gépnek a repülési idejét jelentősen lecsökkenti, hogyha ezeket a jetekben repül. A Polaris jetnek szintén egy ilyen meanderező alakja, van ilyen hullámzó alakja, időnként Magyarország fölé, általában ugye tőlünk jóval északabbra fut ez a Polaris jet, de időnként Magyarország fölé is lenyúlik, ilyenkor az időjárás rendkívül változékonyá, kiszámíthatatlanná válik. Tehát ugye jelentős térbeli oszcillációkat mutatnak ezek a futó áramlatok, amik szintén a Föld forgásának a következményei. A következő effektus az úgynevezett geosztrofikus szél. Ugye normálisan a szabad troposzférában, azaz a Föld felszín fölött 2 és 10 kilométer magasságban, hogyha kialakul egy nyomáskülönbség, akkor azt várjuk, hogy a levegő a magasabb nyomású helyről az alacsonyabb nyomású helyre halad, tehát a szél a magasabb nyomású helyről az alacsonyabb nyomású helyre felé fúj. De a korioli erő hatására, tehát itt látszik a magasabb nyomású hely, itt az alacsonyabb nyomású hely, és azt várnánk, hogy a szél ebbe az irányba fúj, de a mozgásba jövő légtömegeket a korioli erő eltéríti, és kialakul a geosztrofikus szél, amire az jellemző, hogy nem a magasabb nyomásról az alacsony nyomású helyre, hanem az izobárok, tehát az azonos nyomást összekötő görbék felületek mentén fúj. Tehát ez csak is a Földön egy forgatott, erősen forgatott rendszerben föllépő jelenség. A geosztrofikus szél, ami az izobárok mentén fúj. Ahogy mondtam, ez a szabad, tehát a Föld fölött van egy úgynevezett planetáris határréteg, ez 1-2 kilométer vastag, ahol a Földnek az energiaátadó, surlódóást, mozgást csökkentő szerepe jelentős. E fölött, a planetáris határréteg fölött van ez az úgynevezett szabad troposzféra. Egyébként repülővel, hogyha repül az ember, ennek a planetáris határrétegnek látja a felhőket, ezek sokszor a planetáris határrétegnél kialakul egy felhőrendszer. Ha most lejjebb jövünk a szabad troposzférából a földfelszín közelébe, akkor megfigyeljük azt, hogy itt a földfelszínén már nem igaz az a geosztrofikus szél, ami az izobárok mentén fúj, hanem bizony egy kicsit a szél befordul tehát abba az irányba, hogy a magasabb nyomású helyről az alacsonyabb nyomású helyre fúj. De a bárikus széltörvény, amit körülbelül 100 év, 50 éve fedeztek föl, és ami arról szól, hogyha úgy állok, hogy a szél a hátam mögül fúj, akkor a jobb kezemnél mindig a magasabb nyomású hely, illetve a bal kezemnél mindig az alacsonyabb nyomású hely található, ez továbbra is igaz. Tehát a közvetlenül a Föld felszínén is igaz marad a bárikus széltörvény. Ugyanakkor meg lehet figyelni, hogy nagyobb tavak felett a szélirány megváltozik. Ugye a földfelszín az egy erős, surlódó, fékező hatást jelent, viszont a tónak a felülete az kevésbé surlódik, ezért meg lehet figyelni, hogy az eredetileg nyugati szél egy nagyobb tó felett megváltoztatja az irányát, észak-nyugatira fordul. Ez a jelenség egyébként a Balatonnál is megfigyelhető. A Balatonnál más az uralkodó szélirány, mint az egyéb területein a környezetének. Még egy érdekes jelenség, ami szintén a Föld forgatottságával függ össze, ez az úgynevezett Taylor-Proudhon tétel, az, hogy ha elhagyjuk a planetáris határréteget, tehát ezt az 1-2 kilométer magas a Föld felszíne fölötti réteget, a szabad troposzférában a szélnek, a szélerősségnek nincs magasság függése. Tehát körülbelül ugyanolyan a szélerősség a különböző magasságokban. Ennek az a következmény, hogy ilyen függönyszerű áramlások, tehát jönnek létre, tehát a különböző egymás fölötti rétegek azonosan mozognak. Ennek a következménye az, hogy a sarki fény, hogyha ugye néznek egy ilyen ábrát a sarki fényről, ami ugye a világűrből érkező töltő öntött részecskék a légkörrel való kölcsönhatás a fékeződése során jön létre a sarki fény, akkor hogyha látják, hogy a sarki fénynek egy ilyen függönyszerű alakja van, ez annak a következménye, hogy a egymás fölötti rétegek azonos sebességgel, tehát az egymás fölötti rétegekbe a szél azonos sebességgel fúj. Jó, hát az előadásomban igyekeztem bemutatni néhány olyan látványos jelenséget, amelyik a Föld forgásával függ össze. Azt hiszem, láthatták, hogy számos érdekes és nem várt jelenséghez vezet a Föld forgatottsága. Ahogy mondtam, a jelenségeknek a tudományos igényű leírásával a környezetfizika foglalkozik. Természetesen ezeknek a jelenségeknek a pontos megértéséhez, modellezéséhez a Corioli erőn kívül számos egyéb jelenséget is figyelembe kell venni, nem linearitások, turbulenciák, rezonanciák, és hát remélem, hogy az előadásommal sikerült bemutatnom, hogy a környezetfizika az a napjaink egy nagyon izgalmas kutatási terület, napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudományos területe. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Sós Edit, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docense tartja meg Határvidékek és határmenti együttműködések című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!